153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat mai magazinunkban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Híres halasiak sorozatunkban köszönthetem Zserni Zsuzsit, aki Norvégiában él, mezzoszoprán énekesnő. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
És nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem itt a stúdióban tanárát, egyenesen Norvégiából, professzor Turid Bakke Braut. Zsuzsi egy koncertet tartott tanárával a Színádi Gimnázium dísztermében. Eredeti svéd, illetve norvég dalokat énekelt. Hogyan került ez a koncert ide? Mi ez, Zsuzsi? Mesélj nekünk.
A koncepció valamikor a tavalyi év folyamán fogalmazódott meg bennünk, mert amikor az egyetemre kerültem, nagyon szerettem volna megismerkedni azzal a zenével, amit itt Európában, vagy legalábbis Közép-Kelet-Európában nem nagyon ismerünk, ott pedig teljesen természetes, és mindenki saját gyökerének tekinti. És azt gondoltam, hogy hol máshol, hanem autentikusan ott is akkor tanuljam ezt meg. Úgyhogy a professzorasszony vezetésével történt egy úgynevezett skandináv szeminárium, és ennek kapcsán elég mély repertoárral ismerkedtünk meg, és akkor volt néhány olyan dal, ami nagyon megfogott, annak ellenére, hogy egy szót nem értettem. De valahogy a hangulata, a színei a zenének, azok nagyon megfogtak, és akkor kezdtem el én ezeket magamnak lefordítani, átválogatni, elemezni, és éreztem azt a fajta kapcsolatot vagy kötődést, hogy akkor én ezzel szeretnék valamit kezdeni.
Nagyon érdekes élmény volt a koncert, egy teljesen szokatlan hangvilág volt számomra. Én a homlokomon szoktam érezni, hogyha egy zene hat rám, és volt egy pontja az egyik dalnak, ami nem úgy tetszett, hogy jaj, járt a kezem, lábam, és mégis puty, éreztem, hogy kinyílik a homlokomon. Ez a bizonyos csatorna, aminek ihletett dolgokat szoktam fogni. Nagyon érdekes élmény volt. Nagyon ritkán van vendégünk Norvégiából, egy tőzsgyökeres halasi, aki ott él, és az ő professzorasszonya. Mióta dolgozik professzorként ezen az egyetemen? És akkor esetleg, ha megtudjuk, hogy melyik egyetem ez.
A jobb ráifra tútűzna tú.
2002 óta dolgozik az egyetemen, Bergenben. Az ország nyugati feléről érkezett, tehát nem olyan messziről. Előtte dolgozott Oszlóban, az egyetemen, illetve Trondheimban, úgyhogy a karrierje során ahhoz képest egész későn érkezett vissza a gyökerekhez.
Hány diákkal foglalkozik jelen pillanatban, és megszokott dolog-e, hogy valakit a saját tanára, professzora egy ilyen koncert körútra elkísér?
Ez nem annyira megszokott dolog, hogy egyetemi hallgatókat külföldi koncertekre kísérnek professzorok. Habár ő viszonylag gyakran koncertezik külföldön, de sokkal inkább megszokott, hogy a norvég zenei életben befutott vagy elfogadott zenész társak, és akkor velük együtt koncerteznek.
Akkor addig a kérdés, hogy?
Egyrészt azért, mert számára nagyon érdekes, hogy én Magyarországról való vagyok, és hogy ennek ellenére nagyon nyitott vagyok, és érdeklődést mutatok az ön zenei kultúrájuk iránt, aminek ő abszolút szakértőjének tekinthető az egyetemen és a régióban. Másrészt pedig úgy gondolja, hogy egy ügyes hallgató vagyok.
Megnéztem az interneten, de úgy sejtettem is, hogy Norvégia a harmadik leggazdagabb ország, ha az egy főre jutó GDP-t nézzük, és a koncerten elhangzott, hogy ott a művészek nagyon gyakran van egy polgári foglalkozásuk, amivel biztosítják a megélhetésüket, és mellette muzsikálnak.
Ez valószínűleg abból adódik, hogy ez a fajta jólét Norvégiában azért nem vezethető vissza annyira régre. Korábban azért a 70-es évek előtt, mielőtt előtört ez a nagy olajtörténet, az emberek konkrétan földművelésből éltek és állattartásból. Ugye ez még mindig benne él a köztudatban, hogy az embernek van dolga a földön, valamiből meg kell élni, és hogy nem mernek nagyokat álmodni. Viszonylag kevesen is az újabb generációból vannak azok, akik szabadúszóként dolgoznak, és ebből megélnek, vagy jól élnek. Úgy gondolkodnak még mindig az emberek, hogy azért jó, ha van valami biztos, még ők is.
Norvégiával kapcsolatban még nagyon érdekelne, hogy ugye az időjárás jóval zordabb, mint Magyarországon. Ez érződik-e akár a zenészek alkotásaiban, vagy akár a zenehallgató közönség hozzáállásában?
Literally, absolute.
Noha a Westland veldig mye.
Az országnak a nyugati része, ahol a partvonal van, és ahol az északi tenger van, ha nem is annyira hideg, de nagyon viharos, és nagyon váltakozó az időjárás, és az eső az elég jelentős azon a részen, ahol mi is élünk, és ez igen nagyon nagy hatással van a zeneszerzőkre, nagyon sok alkotás születik a tengerrel, és az időjárással, és mindenféle természeti jelenségekkel kapcsolatban. Pont az időjárás miatt, habár az emberek sokkal nyitottabbak kint a természetben jönni-menni esőben, viharban, de mégis az a fajta, van egy nagyon tipikus norvég kifejezés, hogy kúszle, amit kellemesnek talán fordíthatnánk, de nagyon nagy figyelmet fordítanak arra az átlag emberek is, hogy megteremtsék maguknak azokat a pillanatokat, amikor hazamegy, milliónyi gyertyát gyújt, amit itthon annyit nem teszünk, és akkor csak leül, körbenéz maga köré, és akkor olyan kúsle. És akkor zenét hallgatnak valóban.
Hallgatóink maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zseni Zsuzsival, és eláruljuk az élettörténetét. Professzor asszonynak pedig sok sikert kívánunk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Zseni Zsuzsival, aki halas szülötte. Hogy indult a te életedben az éneklés?
Talán amikor már éneklésről lehet beszélni, talán azt mondanám, hogy amikor a zeneiskolába jártam én itt Kiskunhalason, és zongorázni tanultam Vannai Nézádori emőkénél, akkor mellette furujázni is tanultam, és aztán népdaléneklési versenyek jöttek először. Szökiné Ági nénivel készültünk föl a népdaléneklési versenyekre, amiket én nagyon szerettem, és aztán volt egy pont, amikor ő azt mondta, hogy jó, itt álljunk meg, mert az embernek irányt kell választania, hogy szeretne tovább is népdaléneklésssel foglalkozni, mert akkor az egyfajta hangképzés, vagy szeretne klasszikus énekléssel foglalkozni, mert hogy akkor másképp kell hozzáfogni a dologhoz, akkor úgy gondoltuk, hogy legyen ez utóbbi. De maga a klasszikus hangképzés az nem kezdődött el olyan nagyon hamar, mert hogy énektanulásról konkrétan a gimnázium utolsó évétől számítva lehet beszélni, akkor mi elmentünk Szegedre, ott megkerestük Dészécsi Editát, és nála kezdtem el tanulni, és akkor aztán hozzákerültem Szegeden az egyetemen énekszakra. Igazából, amikor el kellett dönteni harmadik év végén, hogy ugyanmit is szeretne csinálni az ember, és végig zongoráztuk a felvételi tájékoztatót, akkor olyan nagyon sok mindenhez nem volt kedvem, és egyértelmű volt, hogy hát zenélni szeretnék, az olyan klassz dolog, hát mit is kell hozzá csinálni, és egy óriási nagy hátrányan indultam a többiekhez képest, akik zeneművészeti főiskolára vagy egyetemre felvételiznek, méghozzá az, hogy nem jártam konzervatóriumba. Ez annyit tesz, hogy a zeneelméleti tárgyakból igencsak le voltam maradva, úgyhogy a gimnázium végén, akkor én hetente kétszer a tanórák után buszra ültem, átmentem Szegedre, és zeneelméletet tanultam, és nagyon megszenvedtem vele. Ez nem azt jelenti, hogy anno itt a zeneiskolában nem kaptam szolfésból megfelelő képzést, csak hát a zeneiskolai zeneelméleti tanulmányok között és a főiskolai felvételi között van néhány könyv, amin keresztül kell rágnia magát az embernek, úgyhogy az ilyen szempontból egy elég dolgos időszak volt. És aztán az egyetemen ezt végig én éreztem, hogy persze ott vagyok, persze megtanultam, de mindig kellett valahonnan segítséget kérni, mert egyszerűen azok a zeneelméleti évek hiányoztak.
A ti családotokat is jól ismerik itt Kiskunhalason. Inkább azt mondanak, egy kicsit reál beállítottságú a család. Te nekem jó értelemben, de kilógsz a sorból.
Azt, hogy kilógok a sorból, zenei téren az nagyon hamar kiderült. Nem tudom, hogy honnan, édesanyám se tudja, hogy honnan, az csak úgy egyszerűen volt. Nem csinálta senki mással, csak velem azt, hogy az óvodában, amikor nagycsoportos voltam, hetente kétszer ebédidőben eljött értem, és aztán elmentünk zongoraórára. Hamarabb tudtam kottát olvasni, mint írni és olvasni, és aztán amikor elmentünk zeneiskolába, akkor anyukám ott ült mellettem a szolfézsórán, és írt helyettem, mert én nem tudtam olyan gyorsan kottázni, és mindig frusztrált, hogy gyors kottázott, amikor én szépen kerekítettem a kottafejeket, de hát azok ezredekig tartott, mire én leírok valamit, de ez mással nem volt így a családban. Olyan szempontból, hogy mindannyian sportoltunk, olyan szempontból nem lógok ki,
azt
ugyanúgy, mint a többiek, de ez a fajta valamit szeretnék csinálni, valahová el szeretnék menni, és ez a fajta kíváncsiság, nyitottság az velem született dolog. Az ugye többiekben valahogy nem, vagy legalábbis nem ilyen formában.
meg volt Szeged, hogy volt tovább?
Szegeden, amikor én végeztem, elkerültem Pestre, elvégeztem még egy 2 éves képzést, mert hogy a zene mellett nagyon-nagyon foglalkoztatott, illetve a zenével együtt fogalmazunk így a színház. Egy színházi stúdiót elvégeztem 2 év alatt, és akkor amellett kerestem én azokat a színházi lehetőségeket, hogy hogyan is lehetne. Egy kicsit visszatérve, Szegeden a főiskola mellett mi akkor ott már a szabadtéréken énekeltünk kisebb szerepeket, kórusokat, illetve a Szegedi Színházban, de ez teljesen normális együttműködés volt, ami szerintem azóta is megvan a Szegedi Egyetem és a Szegedi Színház között. És aztán Pesten kaptam én lehetőségeket a József Attila Színházban, a Pesti Magyar Színházban, illetve volt egy hosszabb időszak, amikor az Operett Színházból Zsadon Andrával és Szolnoki Tiborral Németországban, Ausztriában, Svájcban operettel és operával sokat turnéztunk.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk, mert Norvégia még messze van.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket tovább. Norvégiából érkezett tőzsgyökeres halasi lánya, Zseni Zsuzsival, mezzoszoprán énekes nővel. Budapesten a színházba is belekóstoltál az éneklés után, és hogy turnéztatok külföldön is. Na de Norvégia, azért az még messze van. Hogy alakul tovább?
Nagyon szerettem én Budapesten a színházasdit csinálni, a szinkron stúdiókba egy kicsit belekóstolni, de mindig volt egyfajta, és ezt azt gondolom, hogy teljesen jellemző a mai magyar kulturális életre, egyfajta bizonytalanság, hogy sosem tudta kiszámítani előre az ember, hogy a következő évadban mit kap, mennyit kap. Ha volt állandó szerződés az embernek, akkor az a baj, hogy muszáj mindent megcsinálni, és nem azt csinálja, amit szeret. Ha pedig szabadúszó, akkor pedig igenis kell menni a dolgok után, és se karácsony, se nyári szabadság, mert hogy éppen akkor szezon van, és ez a fajta bizonytalanság, ez annyira nem feküdt. És aztán az is talán közrejátszott a dologban, hogy talán az a fajta elhivatottság nem volt meg, hogy tudjak választani a klasszikus zene között, a musical között, az opera között, az operett között, tehát hogy mi az, ami az enyém. És amikor az ember mindenbe szeretne belekóstolni, akkor valameddig mindennel eljut, csak éppen nem egészen oda, ahova szeretne. És akkor gondolkodtam, hogy miért nem vagyok én jó helyen, vagy mitől nincs meg az a fajta érzet bennem, hogy akkor ez az, amit kell csinálni, és akkor kezdődött el az a fajta érzés az ember lelkében van, a gyomrában mélyen, hogy valahova el kellene menni, valamit ki kellene próbálni, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok. Azt gondolom, hogy mindig van hova hazajönni. Elmenni mindig lehet, kipróbálni mindig lehet, legfeljebb, ha nem sikerül, akkor az ember ugyanúgy összecsomagol, és akkor hazajön. Úgyhogy ez a fajta biztos háttér adott talán olyan önbizalmat, hogy akkor miért ne? Amikor úgy nézegettem a térképet, hogy ugyan vajon hová is kellene menni, akkor gondoltam, ha már elindulok, akkor ne a szomszédba, mint oly sokan Ausztriába. Németország egy picit benne volt a pakliban, de akkor kevésbé zenei szemszögből gondolkodtam, inkább úgy, hogy hol lehet úgy megtalálni az embernek a számításait. Ausztrália messze van. Úgy gondoltam, hogy egy szófordulattal élve Angliába kirakták a megtelt táblát, úgyhogy ahhoz annyira nem volt, és akkor valahogy képbe került a keresgélések során a skandináv államok, Svédország, Norvégia, Dánia, és aztán persze, amikor olvas az ember arról, hogy milyenek a lehetőségek ott, milyen a társadalmi rendszer ott, egyáltalán hogyan lehet érvényesülni, akkor döntöttem amellett, hogy akkor legyen Norvégia.
Bepakolni a csomagot, repjegy.
Őszintén szólva, ez valóban úgy nézett ki, hogy egyszer csak egy útra szóló repülőjegyet megvettem. Bármennyire is sokat utazik az ember, de mindig, amikor van egy retúr jegy kezében, akkor
hamarabb visszatér.
Igen, és akkor valóban egy-egy útra szóló jegyet, azt sikerült innen elintézni, hogy az első 2 hónapban egy kollégiumi férőhelyen egy szobát, és valamennyi spórolt pénzt, és aztán valóban fogtuk magunkat, beültünk az autóba, kikísértek a repülőtérre, és akkor életemben valószínűleg először könnyes búcsút vettem anyukámtól, és ha erre gondolok, akkor még mindig úgy elönt az érzés, hogy akkor arra emlékszem, hogy az ott nem volt könnyű.
Egyedül utaztál el egyébként, vagy pároddal?
Akkor engem igen kísért a párom, tehát nem teljesen egyedül történt a dolog, de egyikünk sem tudta, hogy mi fog történni, egyikünknek sem volt munkája, nem ismertünk senkit, úgyhogy ez abszolút
mély vízbeugrás.
Igen.
Jaj, nagyon izgalmas ez az egész. Hamarosan bogozzuk tovább, hogyan is alakult Zsuzsi élete Norvégiában.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk tovább mai beszélgetésünket Zseni Zsuzsival. És ott tartottunk, hogy itt a szünetben kiszámoltuk, hogy 29 éves voltál, amikor Norvégiába elindultál, teljesen szokatlan helyet választva bizonyos szempontból, és hogy hogyan alakult az életed? Mondtad, hogy azért ott a reptéren, mikor elindultatok, azért egy kicsikét átérezted, hogy ez nem egyszerű.
Igen, akkor megremegett a térde. Igen, hát azt gondolom, hogy megint csak, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert az első 3 hét telt el úgy, hogy az ember megcsinálja az összes papírmunkát, és jelentkezik a munkaügyi hivatalban és a rendőrségen, és megcsinál mindenfajta regisztrációt, amit kell, de mint elmondtam, nem ismertünk senkit, úgyhogy úgy nézett ki a történet, hogy elkezdtünk azonnal nyelvet tanulni, és megírta az ember az önéletrajzát, és azt találtuk ki, vagy gondoltam ki magamnak, hogy azért a pedagógiai véna megvan, ahhoz volt szakképesítésem is, és a városban fogtam magamat, és körbe mentem, minden nap akkor 4-5 óvodát végiglátogattam, ahol bemutatkoztam, elmondtam, hogyha szükség van segítségre, akkor itt vagyok, és nagyon szívesen. Nem mondom, hogy nem volt nehéz, mert sok helyről jött, hogy habár tudok németül, habár beszélek angolul, de a gyerekekkel szeretne valaki foglalkozni, és ez részben érthető is, akkor jó lenne tudni a nyelvet. És én ezt nagyon komolyan vettem, úgyhogy 3 hét kopogtatás után egyszer csak kaptam egy telefont, hogy akkor az egyik helyre be tudnék-e menni, és aztán azon a helyen abszolút meg voltak velem elégedve, úgyhogy én ott dolgoztam 2 évet is, kisebb-nagyobb pozíciót vagy stillinget betöltve, mert hogy az embereket hosszabb idő után alkalmazzák állandó állásra. Tehát, hogy helyettesítő állást azt jóval könnyebben lehet szerezni magának az embernek, és nagyon sokat is lehet vele dolgozni, csak éppen az a fajta havi fix, amire mindenki vágyik, az azért jóval nehezebben jön. És akkor így kezdődött az, hogy én óvodába pedagógusként kezdtem el dolgozni.
Hány éve vagy Norvégiában? Hány éve vagytok Norvégiában?
Most lesz 5.
5. éve. Párod milyen foglalkozást talált?
Ő egy számítástechnikai cégnél kezdett el dolgozni, aztán dolgozott, mivel akkor még a 2012-13, akkor még nem ütött be ott ez az olajválság, ez utána kezdődött, akkor ebben a szakmában, és ott nagyon jól is érezte magát. Aztán nyilván ott is a szakma miatt és a válság miatt ott is óriási elbocsátások voltak, és akkor most már 2 éve az ottani közlekedési cégnél dolgozik, és nagyon jól érzi magát.
Milyen Norvégiában külföldiként dolgozni?
Egyrészt nagyon jó, és azt gondolom, hogy azokat a beszámolókat, ismerősöket, barátokat, akik máshol külföldön élnek magyarként, hallgatva azt gondolom, hogy megkockáztatom, hogy jobb, mint máshol, mert hogy egyrésztről nagyon nyitott a társadalom, abszolút nem tesz különbséget külföldiek és norvég származásúak között, hogyha az adott munkáról van szó és a szakmai végzettségről. Ergo ez azt jelenti, hogy ha valaki jó végzettséggel megy és valóban jól dolgozik, kap lehetőséget és
nem tesznek különbséget.
És igen, így van. Másrésztről viszont, ha beilleszkedésről van szó, akkor amit én tapasztaltam, nagyon udvariasak, nagyon kedvesek, de nagyon zárkózottak. Az, hogy az embernek barátai legyenek, norvég anyanyelvűek, és az, hogy az embert társaságba meghívják, és valóban részese legyen a napi szociális történéseknek, ahhoz nagyon sok idő kell, és nem is mindenkinek sikerül.
Ti hogy álltok ezen a téren? Sikerült-e kialakítani baráti kört?
Én azt gondolom, hogy nagyon jól állok. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy viszonylag gyorsan elsajátítottam a nyelvet, és nagyon sokon dolgoztam ezen, hogy közel kerüljek irántéren is a kollégákhoz. Másrészt a szakmából adódóan egyrészt, akik gyerekekkel foglalkoznak, azoknak muszáj szociálisan érzékenyebbnek lenniük, úgyhogy ez nagy segítség volt. Most pedig az utóbbi években a zene kapcsán pedig a közös érdeklődés, az meg a közös munka, ez nem olyan munka, amikor bemegy az ember és csak megcsinálja, hanem muszáj érzésekről beszélgetni, muszáj egymást kritizálni bizonyos fokon ahhoz, hogy egyfajta jobb teljesítményt érjünk el. Ehhez pedig szükség van arra, hogy ismerjük egymást, és tudjuk egymást kezelni. Úgyhogy igen, egész jól.
Vannak-e magyarok, magyar közösségek? Nem jellemző, gondolom.
Azért nem lehet azt mondani, hogy nincsen. Azt kell mondanom, hogy kicsi, és mint mindenhol ott is megvannak a különböző szegmensei a magyar közösségeknek. Nem jelenti azt csak azért, azt, hogy egy nyelvet beszélünk, hogy attól még egy társaság vagyunk, de jó oldala, hogy azért megtapasztalja az ember, és én is igyekszem úgy hozzáállni azokhoz, akik érkeznek, hogy talán segítsünk egy kicsit egymásnak. Ha egy picit óvatosan is nyilván, de tanácsokkal vagy történetekkel, de azért van egy pici magyar közösség, akik egy kicsit szorosabban vagy együttműködőbben támogatják egymást.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zseni Zsuzsival.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai rendkívül izgalmas beszélgetésünket Zseni Zsuzsival, akit jól ismernek Kiskun Halason, mezzoszoprán énekesnőnek tanul, hamarosan végez, egy koncertjén lehetünk, és az életről kérdezzük, hiszen 5 éve párjával együtt Norvégiában élnek. Nagyon sok minden területről már meséltél, de az időjárás, mesélj, hogy lehet megszokni, és milyen?
Azt nem mondanám, hogy meg lehet szokni, de azt tudni kell, hogy nagyon különböző a mikroklíma az egyes helyeken, és ahol én élek Bergenben, az attól is különleges, mert egyrészt a tengerparton fekszik a város, másrészt pedig a várost körülveszi Szűfjell 7 hegy, sajnos, vagy ennek köszönhetően, amikor a tenger felől jönnek a nedves légáramlatok, akkor azok nem hagyják el a várost. Úgyhogy a városban átlagosan évi több mint 300 napot esik az eső. Ez jelenti, hogy reggeltől estig, de azt is jelenti, hogy napokon keresztül reggeltől estig. Úgyhogy, de olyan település, ami akár csak 10-15 kilométerrel a hegyek másik oldalán van, 60-70 nappal kevesebbet esik az eső, úgyhogy ez nagyon különleges.
Mondjuk a 250 sem kevés.
Nem. Amikor olvastam arról, hogy az egyik rekord az, hogy a városban 92 vagy 93 napig volt egyfolytában eső, ami azt jelenti, hogy akkor minden nap esett valamennyit, akkor elképzeli az ember, hogy föl kell egy reggel, és jó esik az eső, de fel kell következő héten, vagy fel kell a következő hónapban, és kinéz az ablakon, és ja, még mindig esik az eső, akkor azért ez elég deprimált, lehangolat tud lenni. Igen.
Mondtad itt a szünetben, hogy az ember gyorsan megtanulja, hogy milyen felszereléseket szerezzen be, színes gumicsizma?
Abszolút. Megtanultuk, hogy a gumicsizma az egy nagyon divatos ruhadarab, és legalább 2-3 pár van az embernek, és hogy esőkabát az egy dolog, de amikor megérzi azt, hogy amit itthon vásárol esőkabátot, az valamiért nem ugyanaz. Nem
azt
olyan jó.
Találták ki.
Tehát, hogy esőkabát és esőnadrág nélkül nem megyünk el sehova, alapfelszerelés. Igen.
Mondtad, hogy sötét is van sokat, az sem egyszerű.
Igen, azért Bergen körülbelül Oszlóval egy magasságban fekszik valahol a középtájon, tehát még nem az a hely, ahol éjféli nap van nyáron, és teljesen sötét télen, de azért télen olyan délelőtt 10 óra körül világosodik ki igazán, és délután 2-3 óra felé már elkezd szürkülni, úgyhogy az hosszú tud lenni. Igen.
Minden elismerésem a tiéd, Zsuzsi, tehát ilyen vidámnak maradni, ilyen kevés napsütéssel lesz hatalmas belső világosságról tanúskodik.
Azért megvan a másik oldala is a dolognak, amikor, és ezzel én azt gondolom azóta is küzdök, amikor nyáron reggel 3 órakor, 4 órakor a madarak teljes erőbedobással csicseregnek, és az ember gondolkodik, hogy úristen, mit csinálnak ilyen korán. Viszont a másik oldala, hogy az ember végez a munkával, lecseréli a cipőjét, és kimegy a hegyekbe, és este 11 órakor vagy éjfélkor még kintül a tengerparton és grillez, vagy éppen beszélget, mert az időérzéke, az a biológia óra, az teljesen felborul.
Szünetben szintén elmesélted, hogy a nyár az viszont 2 napos, itt legalábbis ezen az oldalon, és akkor gyorsan kiveszi mindig a nyári szabadságot.
Hát ez úgy néz ki, hogy nem lehet tervezni, hogy megnézi az ember a hosszú távú időre járás előrejelzést, és akkor tudja, hogy jövő héten jó idő lesz, akkor elmegyünk valahova, és vagy csak kiveszünk szabadnapokat, hanem reggel föl kell az ember, kinéz az ablakon, jó idő van, süt a nap, és olyankor komolyan rengetegen jelentenek beteget, vagy csak vesznek adhok szabadnapot ki, és akkor kimennek parkokba, vagy csak akár elmennek egy napra valahova, hogy a jó időt élvezzék, mert biztos, hogy másnap esni fog, vagy felhős lesz, vagy 10 fokkal hidegebb.
Hát azt gondolom, hogy ezt mindenki tökéletesen megérti. Tehát 365-ből 2 igazán nyári nap van, akkor én is beteget jelentenék aznap. Zsuzsi, gyorsan kanyarodjunk. Miért éppen itt laksz? És nyilván ez összekapcsolódik akkor avval, hogy te döntöttél, és a zenei pályát választottad, és egyetemre jársz, hamarosan végzel. Hiszen azért laksz itt, nem egy kellemesebb részén Norvégiának, mert hogy ez egy kifejezetten zenei város. Egy szóval, mi a terved most?
Hát először is szeretnék túlélni június közepéig, amikor lesz a vizsgakoncertem, és addig szeretném leadni a szakdolgozatomat. Aztán utána jó nagy levegőt venni. Addig még lesznek meghallgatások, úgyhogy megyek Oszlóba is, illetve megyek Koppenhágába is. És nem tudom, hogy valóban, ha a zene marad az életemben, mint fő irányvonal, akkor Bergenben maradok-e. A zene miatt már időnként koncertekkel vagy szerepekkel voltam tavaly Angliában, illetve Németországban is, és tudom, hogy a következő évadban is megyek vissza Németországba, de hogy Bergen lesz-e mondjuk 5 év múlva is az otthonom, azt nem tudom. Úgyhogy épp ezért gondolom, hogy amit lehet, azt ez alatt, az idő alatt, amíg ott tartózkodok, mint kulturális, mint nyelvi szinten magamba szívok, és akkor aztán majd a jó Isten tudja, hogy merre van az előre.
Jelen pillanatban akkor csak a zenével foglalkozol, tehát nem is vagy óvónéni. Vagy a most ebben a hasonlóan.
Ezt így nem mondanám, mert mint helyettesítő azért, hogyha van időm, akkor bemegyek, mert hogy hívnak, és ez is egy olyan munka, amiben ugye a szívem, lelkem benne van, és most már azért néhány év alatt van sok kisgyerek, aki úgy babaként került hozzám, és azóta is köszönnek, úgyhogy kicsit átérzem, amit mondjuk édesanyám itt a városban, ha nem is azon a szinten, de emellett elkezdtem nyelvet tanítani. A norvégot olyanoknak egy nyelviskora keresett meg, akik most készülnek, vagy már elköltöztek, de valamiért nem sikerült saját maguk, vagy nem olyan a munkakörnyezetük.
Milyen nyelvet fogsz tanítani?
Norvégot tanítok.
Hihetetlen. Egy magyar halasi lány norvégot tanít Norvégiában.
Igen.
Ha összegezzük.
Igen, ez sem olyan egyszerű, mert hogy már csak a norvég nyelvből 2 van. Van bokmol, mint ónorvég, és van nynorsk, mint új norvég. Ez ilyen nyelvújítás előtte és utáni időszakra vezethető vissza, és aztán minden városban különböző dialektust beszélnek, úgyhogy azoknak, akiknek tanítom, azoknak is kell figyelni, hogy ki milyen dialektust beszél, és ki milyen dialektust tanul, úgyhogy érdekes, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon klassz dolog, és én is nagyon sokat tanulok vele.
Hát ehhez kell a zenei fül, ami neked megvan. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, köszönöm a koncertet, és hát rendkívül kíváncsian várunk néhány év múlva, hogy éppen hol leszel, és mit csinálsz, melyik országban.
Kívánok. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, és remélem, hogy akkor adhatok még híreket magamról.
Nagyon sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen.